a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent ígét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 7. verset a következőképpen. Jézus mondja, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ez év február 16-án egy sorozatot indítottunk el, és nem gondoltuk, hogy az egész éves sorozatainkat fel fogja forgatni a veszélyhelyzet, a járvány kialakulása. És talán emlékeztek rá, hogy a boldog mondásokat kezdtük el venni. Talán olyan régen volt, hogy nem is tudjuk feleleveníteni, hogy mik is hangzottak el azokon az Isten tiszteleteken. Azért hadd elevenítsem föl pici ismétlés gyanánt, de azok, akik szeretnék még jobban feleleveníteni, hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy gyülekezetünk honlapján, a mandabokor.luterán.hu honlapon, ott az igehirdetések link alatt megtekinthetők, elolvashatóak, illetve még a PPT-k is fel vannak töltve, meg lehet tekinteni tehát. De csak röviden tekintsünk vissza, hogy február 16-án, azon az Isten tiszteleten, amikor elkezdtük ezt a sorozatot, mi is hangzott el. A boldog koldus életről hallhattunk, arról, hogy a bűneset óta az emberek boldogtalanok, a különböző helyeken keresik a boldogságot, de mindaddig boldogtalanok lesznek, míg nem Isten lesz a boldogságuknak a forrása. Hallhattunk arról, hogy az eredeti görög szó nem egyszerűen szegényt, hanem koldust jelent, amivel Jézus azt szeretné kifejezni, hogy azok a boldogok, akik ebben a ráutaltságban, az Istenre való szorultságukban élik az életüket, mert akkor tudja igazán boldoggá tenni az embert Isten. Aztán március 1-én, sorozatunk 2. alkalmán nem a siránkozók, a boldogok, hanem a sírók címmel hallhattunk arról, hogy szenved, hogy vajudik ez a világ. Könnyekkel jövünk a világra, és könnyekkel megyünk ki ebből a világból. A penteó görög kifejezés nem is egyszerűen sírást, hanem szomorkodást jelent. Mert a sírás az lehet egy pillanatnyi, a szomorúnak lenni pedig egy állapot. Szomorkodást fejez ki. Pál pedig beszél arról, ott a 2. Korintusi levél 7. fejezetben, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Nem azok lesznek a boldogok, akik állandóan siránkoznak, hanem azok, akik a saját bűneik miatt szomorodnak meg, mert ott lehet majd bűnvallás, lehet kegyelem és lehet megbocsátás. Akkor lesz igazán boldog az ember, ha meg tud szomorodni a bűnei miatt, és aztán a kegyelemre rátalál, és aztán bűnbocsánatot nyer. Aztán március 15-én a veszélyhelyzet kihirdetésének hétvégéjén pedig még volt alkalmunk arról hallani, hogy boldogság, biztonság, békesség hogyan lehet az életünkben. Mert mindannyian erre vágyunk. Mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Mindannyian szeretnénk biztonságban és békességben élni. Azok, akik valóban a boldogságot keresik, azok egyedül Istennél találhatják meg. És ahogy itt láthatjuk ezeket az igéket, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek, valóban azok lesznek boldogok, akiket az Isten elégít meg. Mert azok az emberek tényleg megelégedettek lesznek. A mai alkalmunkon arról hallhatunk, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Egy irgalmatlan világban élünk. Egy irgalmatlan világban élünk, de tulajdonképpen a bűneset óta ezt az irgalmatlanságot látjuk magunkon is, és emberek életén is. Ha megfigyeltük, akkor minden egyes alkalommal, amikor boldogtalanságról, sírásról, fájdalomról beszéltem, akkor egészen a bűnesetig kellett visszamennem. Mert minden boldogtalanságunk ott az Édenkertben az engedetlenséggel kezdődött. És azóta vagyunk mi emberek boldogtalanok és irgalmatlanok, azóta siránkozunk és vagyunk mindig elégedetlenek és telhetetlenek. Minden ott kezdődött el és minden ott romlott el. Azóta az ember ennek az engedetlenségnek nem csupán a következményeit hordozza, hanem maga is ebben él. Nem csak elszenvedője, hanem cselekvője is. Nem csak elszenvedője az irgalmatlanságnak, hanem cselekvője is. Milyen irgalmatlanok tudunk lenni a másikkal szemben. Hiszen nem csupán az irgalmatlan élet vesz körül bennünket, hanem bennünk is ott van az irgalmatlanság. Számtalan példát lehetne hozni arra, hogy bennünk emberekben milyen irgalmatlanság van. Hogy milyen irgalmatlanok tudunk lenni egymással szemben. Ahogy itt a kivetítőn is láthatjuk, Káin és Ábel történetében ott jelenik meg azonnal az ember-ember közötti irgalmatlanság. Az irgalmatlan gyilkosság. Az első haláleset a Bibliában oly megrendítő, hogy nem a természetes halál, hanem az első halál az erőszakos halál, ami az irgalmatlanságból jön, és az irgalmatlanságból következik. Káin irgalmatlanul megölte testvérét, Ábelt. És azóta ez az irgalmatlanság végig húzódik az emberiség történelmében, és kinek így, kinek úgy, de ez mindannyiunk szívében ott van. A Szentírás az nem olyan könyv, amely eltusolja a kínos helyzeteket, a kínos dolgokat, hanem őszintén beszél róla, és bemutatja, leleplezi. Nem tusolta el, ahogy Mózes irgalmatlanul megölte azt az egyiptomi embert. A Szentírás nem tusolta el, hogy Dávid mit tett Betsabéval, majd milyen fondorlatos módon ölte meg irgalmatlanul Betsabé férjét, Úriást. Nem próbálta meg a Szentírás elkenni azt sem, hogy Pál öldökléstől lihegve próbálta kivégeztetni a Krisztusban hívőket, és nem tusolta el azt sem a Szentírás, hogy István kivégzéséhez ő is, Pál apostol is hozzájárult, adott engedélyt. És így halt vértanú halált István. A Biblia kényes, kompromitáló dolgokat nem hallgatta el. hanem őszintén beszélt róla, mert arra mutat rá, hogy az ember könyörtelen és irgalmatlan. És ez nem csak a látványos dolgokban, amiket példaként említettem most a Szentírásból, nem csak ezekben a látványos dolgokban mutatkozik meg, hanem a hétköznapi helyzetekben, amiben benne vagyunk, amiben benne élünk, a mindennapjainkban. Ahogyan teszünk és cselekszünk, ott is olyan látványosan megmutatkozik az irgalmatlanság. Néhány nappal ezelőtt, van itt egy testvérem, most nem mondom a nevét, mert nagy nyilvánosság előtt vagyunk, szerettem volna segítségét kérni, mert kaptam egy nagyon jó ajánlatot egy internetes felületen, egy olyan jó ajánlatot, és persze lehet, hogy a testvérek azt mondják, hogy jaj, lelkész úr, hát milyen butácska tetszett lenni. Olyan hihető volt. Egy gyermekeimnek egy trambulint szerettem volna vásárolni, és hát olyan hihető áron, vagy olyan hihetetlen áron ajánlották, hogy aztán fölvettem a kapcsolatot az illetővel, meg sem merem mondani, hogy mennyiért, mert a testvérek majd ki fognak nevetni. És aztán persze természetes, hogy hát lebeszéltük a találkozót Tiszaújvárosba, ráadásul Tiszaújvárosba kellett elmennem. A gyermekeim annyira beleélték magukat, hogy végre lesz trambulinuk, hogy ők is szerettek volna velem jönni. Aztán mentünk szépen öten, izgalommal vártuk a találkozást, hogy átvegyük majd ezt a trambulint. Aztán egy másfél óra várakozás az, ami kijózanított, hogy csalás áldozatává váltam. És azért hozzá kell tennem, hogy átutaltam, át kellett utalnom előre a pénzt. Milyen irgalmatlanok tudnak lenni az emberek. És bennem olyan nagy jóhiszeműség volt, olyan meggyőző volt, ahogy üzenetet váltottunk egymással, és olyan meggyőző volt az, amit elmondott és leírt, és olyan hihető volt, és az ember olyan naívan utalta át ezt a pénzt. És aztán olyan irgalmatlanság volt az ő részéről. Még az utolsó percben is azt mondta, hogy hát itt vagyok a parkolóban, hát te hol vagy? Hát nem találjuk egymást, és olyan naív voltam. Igen, mert az emberben azért ott van az a fajta jó lelkűség, a jót feltételezni a másikról. Nem előítélettel, mert hogyha előítélettel közelednénk mindenkihez, hát akkor mi lenne ebben a világban, ha mi még keresztjének is előítélettel és fenntartással lennénk. Persze azért ezek az apró momentumok azért mindig arra tanítanak, hogy lehet, hogy nem kell mindig mindenkiben megbízni. És amikor elmentem a rendőrségre, és ebben kértem egy testvéremnek a segítségét, akkor olyan furcsa volt, hogy bejelentettem, feljelentést tettem, és nem az összeg miatt. Mert tényleg nagyon-nagyon csekély volt az összeg. Bár amikor elveszíti az ember, olyan nagynak tűnik. Hanem azért, mert lehet, hogy én az első vagyok, de lehet, hogy még lesz 20 rajtam kívül. De lehet, hogy én vagyok a 20., és lesz még rajtam kívül még 20. És az illető olyan értetlenkedett, hogy most 6000 forintért, és most kimondtam az összeget, amit egy 6000 forintért most ilyen nagy problémát csinálok ebből, és mondtam, nem, de 20-szor 6000 forint, az 120000 forint. És igen, olyan irgalmatlanok tudunk lenni egymással szemben. És hogy egészen közeli dolgot is azért hozzak hozzátok, mert lehet, hogy mi ilyeneket nem teszünk. De micsoda irgalmatlan indulatok tudnak bennünk lenni emberekben. Hogy milyen kárörvendők tudunk lenni a másikkal szemben. Hogy tudunk örülni egy általunk nem kedvelt, nem szeretett ember sikertelenségének vagy kárának. Figyeljük meg, hogy különösen az általunk nem kedvelt, számunkra unszimpatikus politikusokkal szemben, vagy a velünk nem egy platformon lévő pártagok tagjaival szemben, milyen ellenségesek tudunk lenni, vagy milyen irgalmatlan dolgokat tudunk kívánni nekik. És tudjátok, itt megint egy személyes dolgot hadd mondjak el. Néha elszörnyűködöm, hogy milyen indulat van bennem. Emberek iránt. Az elmúlt napokban emlékeztünk meg arról, hogy 100 évvel ezelőtt írták alá azt a könyörtelen diktátumot, amelynek hatását a mai napig érezzük, a trianoni békediktátumot. Tönkretették országunkat, nemzetünket, bizonyos politikusok, politikai érdekcsoportok, hatalmi játszmák áldozataivá váltunk. Ez a történelmi tragédia, sajnos szomorúan tapasztalom magamon, hogy olyan nem egyszerű érzelmeket, hanem mély indulatokat vált ki bennem, ami miatt sokszor megszégyenülök. Olyan ellenséges érzelem van bennem bizonyos emberek, országok ellen, hogy elszomorodom magamtól. És újra oda kell mennem Istenhez, bocsánatot kell kérnem, és be kell vallanom, hogy már megint elbuktam, hogy megint bocsánatodra szorulok, hogy megint olyan irgalmatlan gondolatok fogalmazódnak meg bennem. Néha olyan kegyetlen és irgalmatlan gondolataim vannak emiatt, és olyan bántó megjegyzéseket tudok tenni. És tudom, hogy történelmi igazságtalanság áldozatai lettünk, meg vagyok erről győződve, de ez a nemzetem iránti elköteleződés és a hazám iránt érzett szeretet nem írhatja felül az Isten által kért dolgokat. És ezt hadd hangsúlyozzam. Hadd hangsúlyozzam, hogy a nemzetem iránti elköteleződésem és a hazám iránt érzett szeretetem nem írhatja felül az Isten által kért dolgokat. Azt például, amikor azt mondja Jézus éppen ebben a fejezetben, az 5. fejezet 44. versében, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Nehéz. Én bevallom nektek őszintén, nehéz. Különösen ebben a történelmi tragédiában és drámában, nehéz. És oda kellett mennem Isten elé. És bocsánatot kellett kérnem. Vagy emlékszem, amikor tavaly egy meghívást kaptunk, és Erdélyben szolgálhattam a feleségemmel 1 héten keresztül, és volt arra időnk, hogy az esti szolgálatok előtt, még a készülések időszakában elmenjünk néhány helyre. És tudjátok, a szívem szakadt meg. A szívem szakadt meg, hogy azok a helyek, ahol megfordultunk, ahová mentünk, akikkel beszélgettünk, magyar ajkúakkal, a szívem szakadt meg, hogy ez egykor ez hozzánk tartozott, a miénk volt. És most más államhoz tartozik. És olyan indulatok voltak bennem, hogy a feleségemnek komolyan intenie kellett. És elszörnyülködtem magamon, hogy Uram, ez van bennem, hogy ilyen földi dolgok, ilyen indulatokat váltanak ki bennem, hogy ilyen irgalmatlan tudok lenni. És igen, ez van bennem. És hadd hangsúlyozzam, hogy a hazám iránt érzett szeretet nem írhatja felül az Isten által kért dolgokat. Például ezt. És ha Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, ha ő ezt kéri, akkor nekem ennek kell eleget tennem. Nekem és számomra ez a parancs, amit Jézus mond. És nehéz, de ő kérte. És akkor szeretném szeretni őket, és nem ellenséges érzelmeket szeretnék táplálni magamban irántuk. Isten parancsát, Isten szeretetét semmilyen nemzeti érzelmek, politikusok iránti szimpátia és unszimpátia nem írhatja felül. Mert Isten útmutatása, parancsa magasabb rendű, mint a világi, földi, mulandó élet. És mondom ezt úgy, mint aki most bűnbánatként mondta el nektek, hogy nagyon mély érzelmeket és indulatokat vált ki. Most is, amikor ünnepi beszédet kellett mondanom a trianoni megemlékezésen, igen, voltak olyan mondataim, ami, ami talán súrolta a határokat, a feleségem szerint azt mondta, hogy ilyet nem szabadott volna mondanom. Igen, úgy állok előttetek, mint akiben tényleg vannak nagyon-nagyon erős érzelmek, indulatok. Úgy mondom nektek ezeket a mondatokat, hogy én is küzdök ezekkel. És vágyom arra, hogy Uram, add, hogy irgalmas tudjak lenni, még egy ilyen helyzetben, akár egy történelmi helyzetben, vagy egy olyan mindennapi eseményben, amikor lehet, hogy talán nekem lenne igazam, de tudok-e irgalmasságot gyakorolni, felül tudok-e kerekedni dolgokon? Ott van-e a mindennapi életemben, hogy Uram, szeretnék olyan irgalmas lenni, amilyen irgalmas vagy Te hozzám. Jézus azt mondja, hogy azok lesznek boldogok, akik irgalmasak tudnak lenni, irgalmasságot tudnak gyakorolni. Ezt minden helyzetben és minden körülmények között lehet gyakorolni. Az irgalmasság kérdése nem egy elméleti dolog. Tudjátok, az irgalmasság az nem egy egyszerű fogalom. Mert ha valakinél ez csak fogalom, az nagyon kevés. Irgalmasságot gyakorolni kell, és gyakorolni lehet. Az egy gyakorlati dolog. Tudok-e irgalmas lenni a hozzám közel állóhoz? Ahhoz, aki irgalmasságra szorul? Vagy tudok-e irgalmasságot gyakorolni azok felé, akik lehet, hogy emberi értelemben, vagy az én gondolkodásomban nem érdemel irgalmasságot? Tudok-e akkor is irgalmas lenni? Elmehetek egy szerencsétlen hajléktalan mellett úgy, hogy észre se veszem. Gondoljunk az irgalmas samaritánus példázatára, amit Jézus mondott. Elmehetek egy szerencsétlen hajléktalan mellett úgy, hogy nem látom meg a másiknak a szükségét. Nem indul meg a szívem a szenvedő láttán. Nem tudok együtt érezni a nyomorúságban levővel. Sokszor annyira magunk körül forgunk, hogy a másikra már nem is tudunk időt szánni. Annyira magunkkal vagyunk elfoglalva, a magunk kényelmével, anyagi helyzetével, szükségleteivel, hogy már nem látom meg a mellettem levőnek a szükségét. Gyakran meg sem látjuk magunk mellett azokat, akik szükségben szenvednek. Sok esetben immunissá válunk, és váltunk, és ebből az immunitásból fakadt aztán az irgalmatlanságunk. És tudjátok, sok mindent észreveszünk, és ezt is olyan fontos mondatnak éreztem, hogy szerettem volna kivetíteni, hogy sok mindent észreveszünk, amit nem kéne, és sok mindent nem veszünk észre, amit pedig észre kellene vennünk. És az irgalmasságnak, vagy az irgalmatlanságnak az egyik oka az ez. Hogy irgalmatlan tudok lenni, és sok mindent észreveszek, amit nem kellene észrevennem. És ebből fakadóan irgalmatlan tudok lenni. És akkor tudok irgalmas lenni, hogyha nem veszem észre azt, amit lehet, hogy észre kéne vennem. Igen, drága testvérek, az irgalmasság, a lelkilátás, a másik észrevétele, az nem egy képesség, amit fejleszteni lehet. Egy magasabb szintre lépni fokról fokra, hanem azt egyedül Isten képes kimunkálni bennem. Mi alapból, ahogy az elején is említettem, a bűnesetből, az engedetlenségből fakadóan, annak következményeként irgalmatlanok vagyunk másokkal szemben, és elfogultak vagyunk magunkkal szemben. És hogyha a kezünket a szívünkre tesszük, akkor és őszinték vagyunk magunkhoz, akkor tényleg ilyenek vagyunk, nem? Irgalmatlanok másokkal szemben, és elfogultak magunkkal szemben. Ahhoz, hogy megérthessük, mi az irgalmasság, és milyen gyakorolni az irgalmasságot, arra az irgalmas Istenre kell tekintenünk, aki ebben példát mutatott. A Szentírás számtalanszor beszél az irgalmas Istenről. A Zsoltárok könyvének 103. fejezetében ezt olvashatjuk. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, mert nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Vagy éppen, amit a liturgiában is olvastam, a 145. Zsoltárban, ahogy ismétlésképpen újra felolvastam, olyan jó, hogy a heti igénk ez pont a 145. Zsoltárból van. A heti Zsoltárunk. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme, hosszú, szeredete nagy. Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Az ismétléssel, a szónak az ismétlésével a Zsoltáríró meg szeretné erősíteni, fokozni szeretné, nyomatékosítani szeretné, hogy igen, az Úr irgalmas. És miben mutatkozott meg Isten irgalma? Az ember felé tanúsított irgalma és szeretete abban mutatkozott meg, ahogy a római levél 8. fejezetében olvashatjuk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Isten Jézusban mutatta meg a szeretetét, irgalmát, és fejezte ki ő benne, az ember felé. Jézusban megtestesedett, megtestesült az irgalom, amit mi emberek el se tudunk képzelni, hogy milyen az isteni irgalom. Erre írja Pál apostol Jézusról ott a 2. Korintusi levél 8. fejezetében, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Milyen más, nem? Az a lelkület, ami Istenben van. Milyen más az, ami bennem van, amiről beszéltem az előbb nektek. Érzitek ezt az óriási diszonanciát, különbséget? És én sok mindent feltártam előttetek magamból, de hogyha ti állnátok itt, vajon ti miről tudnátok beszélni? El tudnátok ti is ezeket mondani? Vagy éppen más eseteket? Még személyesebb dolgokat? És ilyenkor látja az ember, amikor az ige tükörként vetül elénk, hogy milyen más, ami az Úrban van. Isten úgy gyakorolt az ember felé irgalmat, ahogy a Kolossé levélben, ott a 2. fejezetben Pál apostol írja, a Kolossé levélben, hogy eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Gondoljatok bele, hogy Isten úgy gyakorolt irgalmat felénk, emberek felé, hogy irgalmatlan volt az ő fia felé. Döbbenetes. És a Kolossi levélben ez fogalmazódik meg, hogy oda szegezte Isten a keresztfára, irgalmatlanul oda szegezte a keresztfára Jézust, hogy veled szemben és velem szemben irgalmasságot tudjon gyakorolni. Mi pedig milyen irgalmatlanok tudunk lenni magunkkal szemben, vagy másokkal szemben, és milyen irgalmasak tudunk lenni magunkkal szemben. Isten meg magával szemben volt irgalmatlan, hogy velünk szemben irgalmas lehessen. Micsoda különbség. És aztán, amit kihagytam az előbb, a 2. Korintus 5.21-ből, azért hadd hangozzék el ez az ige is, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten így cselekszik, Isten így munkálkodik. Milyen más az, ami ő benne van, és milyen más az, ami bennem van. És aki a saját életében megtapasztalja, átéli, hogy Isten milyen módon gyakorolt irgalmasságot, és Isten milyen áldozatot hozott azért, hogy kimutassa irgalmát felénk, az fog tudni igazán irgalmas lenni a másik emberrel szemben. Amikor átélem, hogy Isten milyen irgalmas hozzám, akkor fogok tudni irgalmas lenni a másikhoz is. És lehet, hogy küzdök olyan gondolatokkal, vagy olyan bűnökkel, amikről az előbb beszéltem, De olyan jó, hogy Isten érzékenyé tesz és fölismerteti, hogy Uram, bocsáss meg, hogy ilyen vagyok. És szeretnék ilyen lenni, mint amilyen Te vagy hozzám. Szeretnék mások felé, a szeretteim felé és az ellenségeim felé is ugyanúgy irgalmas lenni. És csak akkor tudok ilyen lenni, ilyen érzékeny, hogyha megtapasztaltam, hogy ő milyen hozzám. És az lesz igazán boldog, aki ebből az irgalomból él. És az lesz igazán boldog, aki tud krisztusi szeretettel irgalmasságot gyakorolni a másik ember felé. Drága testvérem, boldog vagy-e? Mert a te boldog állapotod az irgalmas Istentől függ, aki minden követ megmozgatott, hogy boldog és irgalmas légy. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük a te drága igédet, drága szavadat. Köszönöm, hogy az én szívemet is szelídíted és érzékenyíted. És köszönöm, Uram, hogy valóban a te írgalmadból élhetek. Hogy énekelhetük ebben a 200-as számú énekben olyan csodálatos ének, hogy írgalmadat áldom, te legdrágább barát. Olyan jó, hogy írgalmas vagy hozzánk. És Urunk, azért imádkozunk, hogy valóban formálj bennünket. Formáld át a szívünket, add, hogy krisztusi indulat legyen bennünk, hogy ezzel a krisztusi irgalommal tudjunk mások felé is fordulni.